Máté evangéliumából fogunk igét olvasni, a 27. fejezet. A 27. fejezetnek az első két versét, és aztán majd a 11-től a 26. versig tartó szakaszát az ige és Isten iránti tiszteletből a gyülekezet fennállva hallgatja meg. Amikor megvirradt, így szól Máté evangéliumának a 27. fejezetének az első két vers és a 11-től 26. versig tartó szakasz. Amikor megvirradt a főpapok és a nép vénei, valamennyien azt a határozottot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Aztán megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte: te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyáján azt kiáltották: keresztre vele. Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott: az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta és átadta őt, hogy megfeszítsék. Eddig olvastuk az igét, foglaljunk helyet. Ez is egy olyan történet, amit nagyon sokszor hallottunk már, nagyon sokszor olvastunk már, akik gyülekezetben nőttünk föl, ugye legalább annyiszor, ahány nagypénteki Isten tiszteletet meg tudunk számolni az életünk során. És biztos nagyon sok érzés már egyből eszünkbe jut, vagy akár eszünkbe jut nagyon sok olyan tanítás, amit korábban hallottunk, vagy nagyon sok olyan mondat, amik háztenderdé váltak, vagy belénk égtek a történettel kapcsolatban, vagy akár egy filmrészlet. Nagyon sok minden juthat az eszünkbe, mikor meghalljuk ezt a nagyon fontos, és nagyon szomorú, és nagyon nehéz történet részletet Krisztus kereszt halálának előzményei közül. Ma mégis közös gondolkodásra hívom a gyülekezetet, hogy egy kicsit próbáljuk félretenni azt, amit eddig gondoltunk, eddig tudtunk, és gondolkodjunk együtt egy nagyon érdekes dolgon. Szeretném most egy nyomozásra hívni a gyülekezetet. Arra hívom az itt lévőket, meg az online közvetítésre nagyon figyelőket, hogy derítsük ki, hogy ki döntött Jézus kereszt haláláról. Mert nagyon érdekes ez a szakasz ilyen szempontból. Hoztam 5 gyanúsítottat, de ezt úgyis nem szeretném elszórakozni, meg elbagatelizálni a történetet. Úgy is lehetne mondani, hogy 5 döntésről szeretném, ha most együtt gondolkodnánk. De én most időmnek egy jelentős részét nagyvállalati közegben töltöm, úgyhogy először még elmondom a testvéreknek, hogy ott hogy működik a döntéshozatal. Mert eléggé sokkal szórakoztatóbb, mint ez a történet. Ja, egy kicsit arra kitekintünk. Nagyon érdekes, hogy mert nagyon sok kérdésnél egy nagy vállalatnál nagyon sokszor felmerül, hogy akkor ki a döntéshozó. És akkor több kategória van. Van, aki úgy csinál, mintha döntéshozó lenne, meghoz egy döntést. Van, aki sose hoz döntést, mindig egyeztet valaki felettesével, hogy nehogy valami olyat döntsön, ami nem lesz jó. Akkor van olyan, aki nem tudja, hogy ki a döntéshozó, ezért nem csinál semmit. Nagyon sokféleképpen állhatunk a döntésekhez, és nagyon érdekes kérdés ez, hogy mi az ijesztő a döntésbe, hiszen annyira szeretnénk mi dönteni, ugye? Ez az emberbe benne van, hogy milyen jó dolog a szabad akarat, de nem fogunk ma a predesztinációról beszélgetni, ezt megígérem. De hogy azért bennünk, hogy milyen jó, ha mi dönthetjük el, akár életünk legapróbb részleteitől, az életünk komoly döntéseit, ha mi hozhatjuk meg, ha megvan az a hatalmunk, ha megvan az a szabadságunk, ugye az egy milyen jó dolog, egy ilyen bizsergető érzés. És, de hogy a döntéshozatalhoz nagyon sok dolog kapcsolódik, amik meg komoly és súlyos dolgok, van nyilván a jogosultsági kérdés, hogy én jogosult vagyok-e meghozni egy döntést. Ez az életünkben is így van, teljesen másra vagyunk jogosultak egy munkahelyen, vagy otthon, ha mi vagyunk a szülők, vagy mi vagyunk a gyerekek, ugye teljesen más döntéseket hozunk. Mindenki elgondolkodhat, hogy vitatkozott-e már 7 évessel arról, hogy az éppen aktuális időjáráshoz melyik cipő passzol. Ugye? Ez is egy döntés, amit lehet, hogy ő szeretne meghozni, de mi meg tudjuk hozni. Szóval a döntés az egy nagyon komplex dolog. Van a jogosultság kérdése, van a felelősség kérdése. Hogyha beázik a szép cipője, akkor ki lesz a hibás? Aki hagyta, hogy úgy döntsön? Vagy ő az, aki úgy döntsön? És hát ott vannak a következmények, ugye? Hogy akkor majd kell egy másik cipő. Tényleg nem szeretném elbagatelizálni a kereszthalál történetét, csak ha erről az 5 döntésről gondolkodunk, akkor mindig legyen bennünk egyrészt a jogosultság kérdése, hogy van-e joguk dönteni a szereplőknek, a felelősség kérdése és a következmények kérdése. És akkor az 5 döntés. Az első döntés, ezzel is kezdődik az első 2 vers, a nagy tanács döntése. Az ottani, akkori politikai helyzet az nagyon kusza. Mind az igazságszolgáltatásnak, mind az állam működésének egy ilyen nagyon fura állapota történik akkor ott. Vannak a népvezetői, vannak a vallási vezetők, van egy királyuk, van helytartójuk, megszállás van, tehát biztos van egy olyan paragrafus, ami megmondja, hogy egy istenkáromlót kiítélhet kereszthalálra, de azért itt biztosra kellett menni. És ebben a nagyon bonyolult közigazgatási közegben ott van ez a nagy tanács, amiben egyszerre vannak benne vallási vezetők, és egyszerre vannak benne civil vezetők, tehát képzeljünk el egy parlamentet, egy parlamentet képzeljünk el. És ugye a vallási vezetők között is tudjuk, hogy óriási nézetkülönbségek vannak ott és akkor. Tehát ezek nem egyetértő vallási vezetők, hanem egymással szemben álló vallási vezetők, meg a civil vezetők, na ők a nagy tanács. Azzal indul a második vers, hogy hát ez a nagy tanács, ez egy egyhangú döntéssel küldte Jézust a kereszthalálba. Tehát azok az emberek, akik amúgy nem tudnak megegyezni se a vallási kérdésekben, sem a politikai kérdésekben, ők hirtelen egyetértenek mindannyian. Aludtak azért rá egyet, ugye előző nap volt a tárgyalás, begyűjtöttek minden információt, amit szerettek volna, és létrejött ez a mindenféle pártoskodásokon felül álló döntés. Még egyszer mondom, ezek azok a vallási vezetők, akik közben nagyon várták a messiást. Akiknek erről szólt az életük. És akkor fölteszem a kérdést, hogy miért nem vették észre. Miért nem vették észre, hogy Isten munkája ott történik a szemük előtt? Mert valami elhomályosította a látásukat. Tudjuk azt, hogy milyen, amikor mi szemvegesek, amikor otthon felejtjük, vagy nem találjuk a szemüvegünket, ismerős az érzés. Vagy amikor belemegy valami a szemünkbe, és akkor tudjuk, hogy igazából mi van ott, csak nem látjuk az apró részleteket. Náluk erősebb volt a hatalomvágy, erősebb volt a féltékenység, erősebb volt a Jézus hatalmától való félés, félelem, mint az a vágy, hogy fölismerjék az Isten munkáját akkor, amikor történik. Az az, amiről ők nagyon vártak egyébként. És akkor nyilván, ha van bennünk önreflexió, akkor föltehetjük magunknak ezt a kérdést, hogy amikor történik mellettünk, előttünk, körülöttünk, akár velünk Isten munkája, azt mi fölismerjük-e az életünkben? Hogy igen, most a jó Isten minket arra küld. Igen, most ez történik. Most ő ide belépett az én valóságomba. Vagy el vagyunk foglalva az ügyes-bajos dolgainkkal. El vagyunk foglalva a hatalomvágyjal, vagy az épp aktuális érdekeinkkel. Nekik nem biztos, hogy volt hatalmunk, mert ugye azért tovább küldték a helytartóhoz ezt a vádlottat, de azért éltek vele. Tehát mindenképpen elmondhatjuk, hogy ők aktív szereplői. Ők vállalták a felelősséget, ők vállalták a következményeket. Nekik ez nagyon fontos volt, hogy ez a döntés ez megtörténjen. Összhangban döntöttek az egymással egyet nem értő emberek. Felelősek? Jézus Krisztus haláláért? Szerintem azok, ezt most így kimondhatjuk. És akkor átkerül az ügy Pilátus asztalára. És nagyon érdekes, hogy Pilátus ehhez az egészhez hozzááll. Nincsenek pontos történelmi információim, hogy hány ilyen ügy volt nála. Hogy mekkora akta halom tetejére került oda Jézus Krisztus ügye. Vagy, tehát ezt nem tudom pontosan, de biztos vagyok benne, hogy ez egy nem egyedi eset volt, hogy valami döntést, amit meghozott a nagy tanács, neki még oda kellett egyet pecsételnie. És nem automatizmusból csinálja, hanem kérdez. És nekem ez nagyon szimpatikus Pilátus hozzáállásában, Pilátus megközelítésében, hogy ő kérdéseket tesz fel Jézusnak, és szeretne véleményt alkotni, szeretné megismerni azt az embert, akit rábíztak. Nem azt akarja visszahallani, amit ő gondol, mint ahogy történt az egyébként a nagy tanács által, hanem ő kérdez, és aztán meg csodálkozik, mert nem azt kapja, amit várt. Majd mindjárt beszélünk Jézus döntéseiről is, de hogy ő gondolom egy védőbeszédet várt, vagy egy magyarázatot várt, vagy egy csodát, vagy egy megnyilatkoztatást, ezt nem írja le a Biblia, de biztos, hogy csodálkozott, hogy nem ezt írta, és érezte, hogy valami nincs rendben. És nem csak ő érezte, hanem még a felesége is érezte, hogy nincs valami rendben, küldött is neki egy SMS-t. Ezt olvassuk. És azt mondja a felesége, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek az ügyébe. Itt valaki fölismeri, hogy ez az egész vádaskodás, ez nem úgy van. Valaki kiszúrja, és aztán másik evangélistánál ugye olvassuk, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el, így írja Lukács evangélista, ezt már Pilátus mondja a szájával a népnek. Semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Ő nem érti, hogy miért történik az egész benne, nincs meg benne ez a hatalomféltés Krisztus felé. Más felé megvan a hatalomféltés, és próbálkozik. Tehát nem csak kérdez, nem csak csodálkozik, hanem próbálkozik is. Kapura jön neki ez a szokás, kapura jön neki az, hogy lehet neki szabadon bocsátani valakit az ünnep alkalmából. És megpróbálja ezt felhasználni arra, hogy amiről érzi, hogy nem kerek, azt úgy alakítsa. Nem dönt, de próbálja terelni az eseményeket. És az sem működik. az sem működik. És egy idő után fölírja, vagy fölismeri azt, hogy nem fogja tudni ezt ezekkel a módszerekkel, a döntését fel nem vállalva megoldani ezt a szituációt, hanem hagyja, hogy menjen tovább a történet, hagyja, hogy menjen tovább a folyamat, és kiáll az egész történetnek az útjából. Ő így döntött. Felelős? Hát szerintem felelős. Lett volna hatalma fordítani? Valószínűleg lett volna hatalma. Nem tette meg. És sokszor mi is ebbe az illúzióba vagyunk, hogyha mi ott se vagyunk. Ha mi majd kijelentjük, hogy én ártatlan vagyok, én ezt nem én akartam így. Ugye a nem én voltam, nem akarok túl sokat róluk beszélni, de azért egy két beszélni képes fiúval az ember már megtanulja, hogy a nem én voltam az a talán leggyakrabban elhangzó szófordulat. És mi is azért ezt tudjuk, meg a nagyvállalati környezetben is. Ez nem a mi üzletágunk volt, nem a mi kollégáink voltak ezek. Szóval, hogy fölteszi a kezeit, és nagyon látványosan demonstrálja, hogy ő nem volt az. Egy ilyen ikonikus mozdulatsort, egy nagyon mindenki számára érthető rítust, demonstratíve végrehajt. Azért, hogy ez egyértelmű legyen. Sokszor azt gondoljuk, hogy a nem döntés egy opció. Látjuk a történelemben, hogy nincs ilyen opció. A nem döntés mindig döntés. Az egyik kimenete mellett. Ő itt engedte tovább ezt a folyamatot. És nem tudom, ki szokott így érezni, de én igen. Hogy érezzük, hogy valami nem stimmel, érezzük, hogy valami nem oké, de nincs bennünk annyi erő, tartás, lélek, Isten kapcsolat, mondhatjuk bármi, hogy azt mondjuk, hogy nem. Nem tudom, ki ismeri ezt az érzést, én igen. És talán a hívő életemnek ezek a legszomorúbb pillanatai. Mert amikor elnézzük, és nem vesszük észre, és belesétálunk a csapdába, a saját csapdánkba, az egy dolog. De amikor hezitálunk, és meghozzuk a rossz döntést, hát annál elszomorítóbb dolog kevés van. Legalább ezt most magamról mondom. És a Róma 7.18-ban Pál apostol rengeteg körmondat között ezt az érzést tökéletesen leírja és megfogalmazza, tehát a jó hír azoknak, akik szokták magukat úgy érezni, mint én, hogy nem mi vagyunk az elsők a kereszténység történelmében. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat meg volna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Nem akarom a rosszat, de megteszem. Hát mi ez? Ő is itt látta a jeleket. Ugye nem piros zászlók voltak itt, fesztivál. És nem tudta meghozni a jó döntést. Mikor tudjuk mi meghozni a jó döntést? Kérdezem úgy, hogy nekünk nem a világ megváltójának kereszthalálja múlik a jó döntéseinken, hanem ennél kisebb dolgok. Mikor tudjuk meghozni a jó döntést? Ha halljuk a jeleket, ha figyelmeztetnek minket a hozzánk közel élők, akik kapnak üzenetet, kinyilatkoztatást, akkor ezt meghalljuk. Vagy azt mondjuk, hogy nem én voltam. Van jó hír is, hogy Isten dolgozik rajtunk. Isten nem hagyja, hogy mi benne maradjunk a döntés és jóra képtelen mi voltunkban, az új emberünkben. Ő az, aki munkálja bennünk mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Dolgozik rajtunk. Ez a jó hír. hogy nem vagyunk döntésképtelen, jóra képtelen állapotunkban meghagyva, hanem az életünk alakulásával, az elénk jövő döntések sorozatával, az elénk jövő újabb és újabb döntések sorozatával. Isten arra tanít minket, hogy hogyan legyen meg bennünk a szándék, és utána abból, hogy legyen cselekedet, mert Pilátusnál a szándék talán megvolt, a felismerés megvolt, de a cselekedet hiányzott, és végzetes lett ebben a ilyen szempontból. Nagyon egyszerű példa, de sokat jelent, és most a családban sokat használjuk ezt. Utaztunk a metrón, és összekeveredett a Rubik kocka, és ettől kicsit szomorú lett egy gyermek, aki velem utazott, és én azzal vigasztaltam meg, hogy hát ez egy ilyen dolog, hogy összekeveredik, és akkor majd újra kirakjuk. Az élet is ilyen dolog, hogy összekeveredik, és mi közben újra és újra kirakjuk. Erre-erre gyorsabban fogjuk kirakni, erre-erre bonyolultabb dolgokat fogunk majd meg gyorsan csinálni, mert lesz benne tapasztalatunk, és kicsit ezt érzem, hogy ahogy jönnek elénk a próbák, jönnek az életünkben adott szituációk, egyre jobban tudjuk majd használni azt, amit Isten végez el bennünk. Felelős Pilátus? Igen, felelős. A harmadik döntés a nép döntése, mert hát Pilátus egy jó vezetőhöz méltóan itt a népre delegálta ezt a döntést, tartott egy ilyen szavazást, egy gyülekezeti órát, nem tudom, elnézést. A nép meg egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet őket így egybe, de hogy ez nagyon sok ember, nagyon sokféle motivációjú embernek az összessége. Ők 3 éve konkrétan Jézust hallgatták. Jézus volt a nagy tanító. Nem fértek oda hozzá, enni adott nekik. Szinte biztos vagyok benne, bár ez sem a Biblia írja, hogy rengeteg embernek abban a tömegben is volt pozitív emléke és tapasztalata Jézussal kapcsolatban. És itt átfordultak. Egy hét alatt átfordultak virágvasárnaphoz képest. Ugye ezt tudjuk, ezt ismerjük, hallottuk sokszor. És nem tudom megmondani, hogy miért. Hogy lehet, hogy nem azt kapták, amit vártak, tehát, hogy tényleg ők egy helyi hatalomátvételt vártak, és azt várták, hogy ezek a megszálló rómaiak menjenek ki, és akkor jöjjön egy királyság, amit majd Jézus lesz a király, vagy még több csodát vártak, vagy tényleg kivonulást vártak, nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az, ami nekik hiányzott. Mi volt az, ami miatt felbújtás és a vallási vezetők felbújtása. Tehát azt már megoldották a vallási vezetők. A döntésben még így a civil vezetők meg vallási vezetők együtt, de a felbújtást már megoldották a vallási vezetők is, és gyakorlatilag abból a népből, aki Jézust áhítattal hallgatta, aki tolakodott, hogy hallhassa őt, hogy láthassa őt, hogy megérinthesse őt, csőcselék lett. Egy héttel korábban nem így döntöttek volna. Mi változott? Mi változott? Nem tudom erre a választ, csak azt tudom, hogy megvan ebbre a hajlam bennünk, hogy csőcselékké váljunk, és hogy együtt kiáltozzunk másokkal. Amikor emberi szempontok, amikor különböző befolyások, azok a Jézussal való kapcsolatnál előrébb kerülnek az életünkbe, akkor ez a veszély mindenkinél fennáll, hogy egyszer már nem azt fogjuk mondani, amit Jézustól hallunk, hanem azt fogjuk kiabálni, amit mások mondanak nekünk. Ez az emberi természetben, a bűnös emberi természetben benne van. Minél több az ember egy helyen, annál könnyebb ezt a csoportot terelni. Őket felhasználták, nekik visszaéltek a nyitottságukkal, és Nyilván Barabás lehetett ő a nép hőse, aki már egyszer szembeszállt a lázadóként, egy lázadásban szembeszállt, és rómaiakat ölt, és lehet, hogy ez sokkal szimpatikusabb volt bizonyos szempontból a népnek, mint Jézus, aki meg akár rómaiakat, vagy a háztartásbelieiket gyógyította. Nem tudom pontosan, mi volt a motiváció, csak azt látjuk, hogy a nép, ha nem Jézusra figyel, akkor átfordítható. És ez egy felkiáltó jel nekünk is, hogy mi is átfordíthatóak vagyunk. És tojásokon lépkedek, hogy mindent nagyon pontosan mondjak, de hogy egy olyan társadalomban élünk, és egy olyan média környezetben élünk, és egy olyan világban élünk globálisan, ez nem Magyarország, ez 2024, meg tehát, hogy ez a világ, amiben élünk, hogy mindenki erre játszik, hogy átfordítsanak minket, és a Jézusra való nézés, és az annak a továbbadása, amit tőle kaptunk helyett, kezdjünk el arról beszélni, amit ők mondanak a fülünkben, különböző képernyőkön keresztül. Ez történik mindentől függetlenül, ez történik velünk. Erre egy megoldás van. Az, hogyha mi azt adjuk tovább, amit Jézustól kapunk. Pont. A nép felelős? Igen, ők kiabálták, hogy ők Barabbást szeretnék megmenteni. És akkor jön Jézus. Jézusnak itt ebben a felolvasott ige szakaszban már csak egy tő mondata van. Itt ő már nem mondja el, hogy ki ő. Előző nap a nagy tanácsnak elmondta. Az elmúlt 3 évben nagyon sokszor elmondta. Ezek az emberek, akik ott voltak, akik ebben az egészben részt vettek, ők valószínűleg ezt hallották, már tudták. És ő itt már csak ment előre a kereszthalál felé, mert engedelmes volt. És ez is egy óriási csoda. Na, neki lett volna csak igazán hatalma a népnél, a nagy tanácsnál, Pilátusnál, mindenkinél nagyobb hatalma volt arra, hogy ezt az egészet visszafordítsa. De nem élt ezzel. És nem azért nem élt ezzel, mert mártír akart lenni. Vagy mert nem jutott eszé. Azért nem élt ezzel, mert engedelmes volt egészen a kereszthalálig. És akkor itt jön be a mi engedelmességünk. Hogy van, amikor engedelmesek vagyunk, addig, ameddig könnyű. Akkor van, amikor engedelmesek vagyunk, addig, ameddig sikerül. Mert talán egyen jobb, nem? És akkor itt van Jézus, aki hát feladta a házi feladatot. Engedelmes volt a kereszt halálig. Megvolt a hatalma, de nem használta. Végül is felelős. Ő az, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És akkor az 5. döntés az a mi döntésünk. Mert hát nem mi voltunk, ugye? Nem ültünk ott a nagy tanácsban. Nem kiabáltuk a tömeggel Barabbás nevét. Sőt, lehet, hogy mi Jézus Krisztust kiabáltunk volna. Nem döntöttünk Pilátusként. Mi is mondhatjuk Pilátussal együtt, hogy ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok. Csak hogy ez a mi dolgunk, kedves testvérek. Ézsaiás proféta nagyon gyönyörűen megmondta ezt előre. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ez az egész történet az engedelmességen, Pilátus döntésképtelenségén, a nép befolyásolhatóságán, és a nagy tanács, hát vakság, ez ilyen szelektív vakságán túl azért történt meg, hogy nekünk békességünk legyen. Békességünk legyen az Atyával, és békességünk legyen önmagunkkal. A kérdés az, hogy tudunk-e mi kezet mosni. Néha megpróbálunk. Néha megpróbáljuk azt mondani, hogy ez nem mi voltunk, ez nekünk már nem ment volna. Erre nem volt hatása, mi itt nem dönthettünk. De hogy a nem döntés is döntés. Jézus döntésre hívott minket. Isten döntésre hív minket. És ez a döntés, ez egy nagyon egyszerű kérdés, ami ugyanakkor nagyon bonyolult kérdés is. Mi volt a vád Jézus Krisztus ellen? Az, hogy azt mondja magáról, hogy ő Isten fia, hogy ő a messiás. Ez akkor vád, akkor bűnös ő, hogyha ő valójában nem csak mondja magáról. Hogyha ő valóban Isten fia, akkor mondhatja magáról. Akkor onnantól ez nem Isten káromlás. Igazából erről szól az egész döntés. Hogy ahogy a nép, ahogy a nagy tanács, ahogy Pilátus eldöntötte, hogy ő most Isten fia vagy nem Isten fia, nekünk is el kell döntenünk azt, hogy ő Isten fia, aki ezt az áldozatot értünk hozzá, vagy ő egy történelmi szereplő, akinek egy ilyen tragikus története van, ami utána egy ilyen csodálatos földön túli természet feletti véget ér majd 3 nap múlva. És amúgy van egy 6. döntés, az Isten döntése, mert Isten volt az, aki úgy szerette ezt a világot. A döntésképtelen, hatalom által elhomályosított emberekkel együtt. Az életüket kirakni sokszor nem tudó emberekkel együtt. Azokkal az emberekkel, akik tudják, hogy mi lenne a jó döntés, de nem hozzák meg, vagy nem azt hozzák meg. A borzasztó tömegmédiával együtt. Mindennel együtt úgy szerette a világot, hogy elküldte ezt az egyszülött fiát. Odaadta. Azért, hogy mi ne vesszünk el. A döntésképtelenségünk, a hibáink, a bűneink, az elrontott párbeszédeink, és minden egyes hibánk ellenére se. Mi ne vesszünk el. Felismerjük-e ezt először? Hogy ez az egész történet, ez azért történt, hogy nekünk életünk lehessen. Felismerjük-e ezt először? És felismerjük-e ezt újra? Azokban a helyzetekben, amikor halljuk a szelíd hangot. Azokban a helyzetekben, amikor érezzük a késztetést, amikor Isten lehajol hozzánk, és jó irányba próbál minket terelni. Hoztunk-e már döntést Jézus Krisztus mellett? Ő hozott, mert engedelmes volt. Még ha neki nagyon fájt is. És ha hoztunk döntést, akkor tudunk-e nap mint nap olyan döntéseket hozni? Azokban a kérdésekben, amik ugyanúgy jönnek elénk, mint Pilátus elé, ezek a nagy tanács által meghozott döntések, szignóra. elénk is. Az élet folyamatosan döntéseket hoz. Lehet, hogy apró döntéseket, lehet, hogy életeket, sorsokat meghatározó döntéseket. Mit hozunk? Mit kezdünk ezzel a döntési felelősséggel? És azért gondolkodtam nagyon sokat, hogy beszéljek erről meg, hogy ide érkezzünk-e meg, mert nagyon nem szerettem azt, amikor egy kedves gyülekezetet egy ige hirdető beszorít, és azt mondja, hogy na most dönteni kell. De hogy ez nem az a fajta sarokba szorítás, amikor nincs más választásod, hanem dönteni kell. Hanem ez pont az a jó hír, az az evangélium, hogy van választási lehetőségünk. Minden nap. Elénk adta jót és a rosszat, az életet és a halált. És kérlel minket, hogy válaszd az életet. Óriási lehetőség. Ez egy olyan világban, amikor azt halljuk, hogy nincs esélyünk, hogy megyünk a levesbe. Lehet az életet választani. Először is lehet az életet választani, és utána minden nap, minden nehezebb helyzetben lehet az életet választani, mert a kézmosásnak a választása az nem az élet felé visz. A felelősség, ez felelősség is ugyanúgy, de ez egy óriási lehetőség. Ha halljuk ezt a szelíd hangot, döntsünk mindig mellette. Óriási áldozatot hozott ezért, hogy ez a találkozás, ez a személyes találkozás létrejöhessen. És ott van a történet végén a feltámadás. Ott van a történet végén a csoda. A természet feletti. A természet feletti értünk jött, hogy ember feletti életünk legyen. Lehessen. Hogy éljünk. Hogy békességünk legyen. Imádkozzunk most. Istenem, én hálát adok neked azért, mert te vagy az életnek az ura. Dicsérlek téged azért, mert megesett a szíved rajtunk. Dicsérlek téged azért, mert nem hagytál minket magunkra, és dicsérlek téged azért, mert jöhetünk hozzád, jöhetünk személyesen hozzád, és minden ellenére, ami velünk történt, és amilyen döntéseket hoztunk, te vársz minket, és szóba állsz velünk, és nem, hogy szóba állsz velünk, hanem figyelsz ránk. Nagyon hálás azért a szívem, és te látod, hogy mennyi csapda és veszély leselkedik ránk. Te látod, hogy hogyan szeretné mindenki azt, hogy mondjuk azt, amit ő mond. Te látod azt, hogy mennyire szeretné mindenki, hogy a mi narratívánk az ő narratívája legyen. De köszönöm, hogy te vagy az, aki ezzel a történettel, ezzel a megállíthatatlan előrefelé menő folyamattal, ezzel egyszer és mindenkorra zárójelbe tettél minden a Földön történő folyamatot. Nagyon hálás vagyok ezért, és nagyon köszönöm azt neked, hogy Jézus engedelmes volt. Köszönöm azt, Jézus, hogy nem fordultál vissza, hogy nem éltél a hatalmaddal, hogy megüresítetted önmagadat, és köszönöm ezt a példát, és be kell, hogy valljam, hogy lehetetlennek látom, hogy ennek kinek közelébe is érjek. De köszönöm azt, hogy minden nap adsz egy lehetőséget arra, hogy közeledjek hozzád, hogy feléd menjek, hogy tanuljak tőled, és köszönöm azt a hangot, ami szól, köszönöm azt az útmutatást, azt a tanácsadást, amivel segítesz, vezeted az életemet, és szólsz hozzám. És kérlek add, hogy ezt mindig halljam meg. Kérlek add, hogy ezt mindig vegyem komolyan, és hogy ne hezitáljak úgy dönteni, ahogy ezt tőled remélem, ahogy ezt tőled kapom. Köszönöm az áldozatot. Köszönöm, hogy találkoztatunk veled, és hogy van veled újrakezdés, és hogy ez a döntés, ez egy óriási lehetőség, hogy van kiút. Hogy van kiút a tőled való távol levésből. Hogy van kiút az elszakítottságból, a kitaszítottságból, a reménytelenségből. És köszönöm, hogy ezért te megtettél mindent. És van nekünk olyan lelkületet, ami ezt a döntést meg tudja hozni. Minden alkalommal meg tudja hozni, és közeledik hozzánk. Hadd nekünk olyan indulatot, ami ezt az engedelmességet másolja rólad. És ami nem a saját érdekeit nézi, nem a maga hasznát. Ami nem azt nézi, hogy mások, a külsőség, a nyomás, a tömeg mit mond, hanem ami rád néz, és tőled veszi el azt, amit tennie kell. Tudom, hogy rengeteg munka van velem. Kérlek, formálj és segíts, és add, hogy a te áldozatod az hadd nyerjen értelmet abban az életben, amit élek itt a Földön. Erre kérlek, hogy változtass így, formálj, és tényleg óriási hála van a szívünkben azért, mert nem fordítottad vissza a megváltás folyamatát, és így életünk lehet. Köszönjük neked ezt, hálás szívvel köszönjük. Amen.